egymás szóljunk.
5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sét és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök egyebek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertette közleményében az adóhivatal. Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítással kapcsolatos tudása, derült ki az X Italos Karton Egyesülés nem reprezentatív kutatásából, közölte a szervezet. Hazánkban ráadásul van olyan hulladék típus, amelyet a válaszadók 90%-a szelektíven gyűjt. A tejeket és gyümölcsleveket jellemzően italos kartonban veszik Magyarországon, ezek újrahasznosítására pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. A pozitív hozzáállás és a magas általános tudásszint ellenére komoly igény van további tájékoztató kampányokra, elsősorban a közösségi médiában, a sajtóban és közterületeken. A kutatásból kiderült az is, hogy a magyarok mintegy 90%-a gyűjti szelektíven a műanyagot, és 75% felett van az italos kartont és papírt szelektíven gyűjtők aránya. Az X kutatása kimutatta, hogy a magyar lakosság mintegy 70%-a ügyel a fém és alumínium újrahasznosításra, ugyanakkor az üveggel már csak bő 55% foglalkozik. A betétdíjas termékeket 10-ből 9 magyar váltja vissza, akik pedig nem, azok közül minden harmadik sértetlenül teszi ki annak érdekében, hogy a gyűjtögetők el tudják vinni. Hulladékudvarba minden második magyar jár rendszeresen, derül ki a felmérésből. 2 éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diákolimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetség a Diákolimpiát. Ebben az évben kis híján elérte a 400 000-et a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a Diákolimpia junior is, a diáksportfesztiválok eseménysorozata, ahol nem versenyek, hanem kifejezetten élménysport foglalkozások várják a fiatalokat. Összesen 2727 intézmény nevezett a különböző sportágak eseményeire ebben az évben, ami szintén rekordnak tekinthető. A sportági népszerűségi versenyt az atlétika nyerte, ezt követi a labdarúgás, az úszás és a röplabda. Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét több mint 32 000 nevezéssel, őt követi Pest vármegye és Budapest. A településeket tekintve Budapestet leszámítva a legaktívabb Miskolc városa.
Az időjárásról.
Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A mulcsolás, talajtakarás lehetőségeiről, mienségéről, sőt még módszereiről is számtalan szakirodalom áll rendelkezésünkre. Ám mivel számtalan tévhit vagy rosszul alkalmazott módszer is él a köztudatban, ezért érdemes alaposan körbejárni ezt a témát, hiszen megfelelő alkalmazása mellett számtalan előnnyel jár. Aki pedig segít majd nekem ebben, Szabó Lajos erdőmérnök, aki szerint nagy hiba például ősszel teherautókkal elszállítani a zsákokba összegyűjtött faleveleket, amivel jelentősen növeljük az ökológiai lábnyomot, helyette inkább hasznosítsuk saját kertünkben mulcs vagy komposzt hozzávalójaként.
Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki tanácstalan, én ugye erdész vagyok, tehát az erdőtől kell tanulni. A természettől kell tanulni, adott esetben elődeinktől, régi paraszti gazdaság példáit is érdemes követni. Tehát engem az mindig jó útra terelt, amikor a természetet, az erdőt megfigyeltem, hogy ott hogy működnek a dolgok. Tehát ezek a úgynevezett geofitonok, tehát ezek az ilyen hagymás évelő növények általában az erdő talajában élnek, tehát ott van a gyökérrendszerük, és amikor ezek elvirágoznak, akkor a föld feletti részek azok elhalnak, és a föld alatt lévő tartalék tápanyagot tartalmazó részeik, a gyöktörzsük vagy hagymájuk, az pedig szépen a föld alatt telel ki. És akkor erre ugye az erdőben ugye ősszel lehull a lomb, ami betakarja. Nyilván az erdő talaj az nem fagy át, mivel a avar az leszigeteli, stb. Tehát szerintem nincs más dolgunk, csak ezt kell utánozni. Tehát a tavasszal kihajtó évelő növények azok majd át fognak törni ezen az avar felületen. Az meg abszolút egy esztétikai kérdés, hogy kinek mi tetszik. Van, aki legerebjézi róla, és akkor a csupasz földből törnek elő, de én úgy gondolom, hogy amikor az avar alól törnek elő ezek a geofitonok, az ugyanolyan szép. Az nekem egy természetesebb látvány, nekem az jobban tetszik. De ez egy divat kérdés egyébként, hogy mi az, ami tetszik. Én azt mondom, hogy csináljunk ökológiai szemléletű divatot. Tehát tessék az az embereknek, ami természetes, ami kisebb ökológiai lábnyomot jelent a mi életünkben.
Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lánnyal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolom. Pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik, s nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Vajon tényleg szemétként kell kezelni a levélhalmokat, a gallyakat, a levágott füvet? Műanyag zacskókba kell zárni és el kell szállítani, vagy netán elégetni, amivel káros anyagokat szabadítunk a légkörre? Szabó Lajos erdőmérnök szerint ezek helyett mulcsolni, azaz újrahasznosítani kell, ami a természetben, az erdőkben magától is megtörténik. A legjobb természetes mulcs a lenyírt fűnyesedék, az összeaprított gallyak és az összegyűjtött levelek elegye. De készíthetünk lombkomposztot is az összegyűjtött levelekből, halmokat képezve belőlük, a levélkupacok nyárig beérnek, jó minőségű humusz képződik belőlük, ami hasznosítható többek között talajjavítás során. Nehéz helyzetben vannak önök most szakemberek, mert óriási teher hárul önökre, és az a város, aki most nem hallgat a főerdészére, vagy a főkertészére, az szerintem nagyon nagy hibát követel.
Örülök, hogy ezt mondja. Az az igazság, hogy én muzsikál az erdőt szervezek, erdőmérnöki tevékenységet végzek, és hát mind-mind ezekbe próbálom a modern, természetes folyamatokra alapozó, természettel harmonizáló szemléletet belevinni.
És erre szükség is van, mert ugye önök szakemberek tudják azt, hogy mik azok az évelők, mik azok a fák, növények, amelyek ezeket a klimatikus viszonyokat, amiket most megélünk, el fogják tudni viselni. Mert ezt látjuk, hogy lassan lecserélődnek, nem csak a külterületeken, a városokban is lecserélődnek a növények.
Igen. Meg gyakorlatilag esetleg új módszereket kell behozni. Akár faültetésekre, akár bizonyos zöldterület fenntartási feladatok esetében. Már kell alakítani a gondolkodást szerintem.
De mennyire kell egyébként átalakítani a gondolkodást?
Én a következőt mondom. Az emberek ahhoz vannak hozzászokva, hogy kitalálnak dolgokat, álmodnak, és akkor riprops emberi léptékkel mérve agyuramistenre azonnal megvalósítják. Egy év alatt, két év alatt, gyorsan. Az a lényeg, hogy látványos legyen a dolog, politikai szempontból is, társadalmi szempontból is, bemutatható, stb. És ez által gyakorlatilag olyan technológiák alakultak ki, meg olyan zöldterület fenntartási módszerek, amelyek eleve nagy ökológiai lábnyommal rendelkeznek. És sokszor azt érzi az ember, hogy ezáltal az ember megerőszakolja a természetet, mert gyors, látványos eredményt akar elérni. Most mondok egy példát. Fűnyírás. Mindenhol van. Fűnyírás minden településen, városban. Én emlékszem még, amikor kisgyerek, pici gyerek voltam, akkor még nem írták a füvet, úgyis volt élet.
Mi nagy fűben játszottunk.
Igen, és legfeljebb időnként kaszálták. Most meg mi történik? Ahogy már eléri a 10-20 centis magasságot, már esnek neki fűkaszákkal, tövig nyírják sokszor a füvet, mert bizonyos embereket ez zavarja. Erdőkben is megteszik. Már városi erdőkre gondolok. Én most küzdök azzal, hogy 3 éve most már nem nyírják a városi erdőkben a füvet, és lám-lám a természetes folyamatok még ilyen száraz klímában is elindulnak, és teret kapnak, ha teret adunk nekik. Úgyhogy a fűnyírással kapcsolatosan még annyit, hogy amikor már száraz idő van, és nem nő a fű, és akkor nyírják le a füvet, hát akkor abszolút a deflációnak adnak lehetőséget, alkalmat.
Igen, és én láttam egyébként képeket nyáron arról, hogy mérték a hőmérsékletet olyan területen, ahol fű van, 10 centis fű minimum, vagy annál nagyobb, ahol beton van, ahol gumilapok vannak lerakva, hát őrült hőmérséklet különbségek vannak.
Így van. A másik még, amire fölhívom a figyelmet, hogy rossz szokások alakultak ki. Már ökológiai lábnyom szempontjából rossz szokások alakultak ki, rossz divatok. Ilyen például a öntözött gyepeknek a létesítése és fenntartása. Óriási pénzeket, időt, energiát költenek el az emberek arra, hogy legyen 20 vagy éppen 100 négyzetméternyi gyönyörű, sötétzöld, egyöntetű, nyírott gyepfelületük.
És versengenek a szomszéddal, hogy az én gyepem szebb legyen és zöldebb legyen. Tehát, hogy mi mindent képesek az emberek megtenni ezért, hogy tökéletes, tehát nehogy egy virágszál nőjön a közepébe, ami esetleg rovar vagy mélyleg elő lehetne, nem. Mindent az utolsó szálig ki kell húzgálni.
Igen. A másik meg az, hogy rossz beidegződések, félelmek vannak a fákkal kapcsolatosan. Tehát amikor már a ház méretét meghaladja egy fa mondjuk, akkor már vannak, akik elkezdenek félni tőle.
De miért? Miért kell félni egy fától? Hát a legnagyobb széndioxid megkötő.
Így van, így van. De hát akik nem ezt látják, hanem azt látják, hogy fúj a szél, és akkor ráhajlik a házra. Vagy éppen látnak egy olyan példát, mert ugye a televízió, a média az elég szenzációhajhász. És akkor, tehát valahol rádőr egy fa egy autóra vagy házra, az tuti biztos, hogy az megjelenik a médiában, és szenzációt csinálnak belőle. És hát a kis ember az félti a saját kis értékeit, a kis életét. Nem olyan régen történt velem itt a lakóhelyemen, hogy a szomszéd utcába mentem haza, és akkor láttam, hogy egy sor gyönyörű erdei fenyőt ültettek valakik mondjuk 25 évvel ezelőtt. Egy ilyen hosszú kertes ház mellé, pont az északnyugati oldalra, ami gyönyörűen védi a házat ugye az északi szelektől, stb. És már ezek olyan szépen kialakult, megerősödött fák voltak, vitálisak, a háztól olyan 8 méterre lehettek. És akkor a helyi tulajdonos ugye nekiállt ezt kivágni, ezeket a fákat. És hát én bizony vettem magamnak a bátorságot, és oda mentem hozzá szépen, illedelmesen bemutatkoztam, és hát mondtam neki, hogy én Szabó Lajos erdőmérnök vagyok, és hát úgy érdeklődtem, hogy hát mi az oka annak, hogy kivágják ezeket a fákat. És hát kiderült, hogy ők félnek azoktól a fáktól, és inkább ők kivágják. Mert hát mi lesz, ha rádől a házra? Nem mondom, ennek írtozatos pici esélye van. Az erdei fenyő karógyökerű, ezek vitálisak, erősek. Persze nyilván vannak katasztrófa helyzetek, amikor nem lehet mit csinálni, de mondom, én semmiféleképpen nem vágnám ki. És az első reakció az volt, hogy minek dumálok én bele az ő dolgokba, ez az ő magánügyük, ugye a saját portájukon mit csinálnak. Aztán következő nap is arra jártam, és kiderült, hogy csak azt az egy fát vágták ki, aztán jól megsértődtek rám, de azért mégis a családi kupaktanács elgondolkodott ezen a dolgon, és végül is a többi fát nem vágták ki. Még egy rossz szokást úgy elmondok. Ha valahol építkeznek, tehát mondjuk egy ingatlan befektető megvesz egy telket, akkor azon nyomban azzal kezdi, hogy ott a föld színével egyenlővé teszi. Holott ezek a régi elhagyott telkeken régi gyümölcsfák vannak,
igen,
amelyeket meg lehet újítani, vagy éppen természetes úton ott fölverődött valami juhar, vagy fák, amelyek egy része már 20-30 éves, vagy még idősebb, és a lényeg az, hogy én szerintem az rendkívül fontos dolog, hogy megbecsüljük a múltat. Tehát a természetnek az értékeit, amelyek hosszú évek során keletkeztek. Tehát nem olyan egyszerű ott, főleg ezeken a homokhátsági területeken, ahol nagyon kevés a csapadék, nem olyan egyszerű új fát vagy fasort ültetni, hogy az meg is maradjon. Tehát nagyon fontos, hogy megbecsüljük a természetnek az eredményeit, az értékeit, meg az elődeink munkáját.
Csak itt jön szembe az a gondolkodásmód, az öngondolkodás módjával szemben, hogy a gyümölcsfáról lepotyoghat a gyümölcs, azt össze kell szedni, jönnek rá a darazsak, mi van, ha elkezd rohadni, az szemetel, az nem szép látvány, mert valljuk be őszintén, létrejöttek ezek a mintakertek, tehát ha benézünk, akkor ez a tökéletes golfpályára nyírt fű, minden megtervezett benne, tele kővel és mindennel. Ez van ma. Az e fajta gondolkozás szerintem nehéz befolyásolni, vagy arra rávinni, hogy az értéket nézze. És egyetértek, hogy nem minden áron kellene ledózerolni azt a területet, ahol tényleg gyönyörű fák vannak, vagy éppen gyümölcsfák vannak, hanem inkább meg kéne tervezni, hogy köré építsük azt a házat.
Így van, tehát nem kész terveket kell odavinni, okay, hanem a tervezőnek először meg kellene nézni azt a telket, és akkor ahhoz igazítani a meglévő természeti értékekhez kellene igazítani a tervezést. Csak hát ez egy más szemléletet igényel.
És ott, ahol egyébként ön él és dolgozik, ott ez a szemlélet milyen? Ugye Kecskemétnek a főerdésze, Kecskemét városnak, és hát ami miatt én megkerestem önt, az egy cikk, amelynek a kulcs kérdése az, hogy mi legyen az avarral, és ez azt hiszem most nagyon sok embert foglalkoztat, és nagyon sok települést foglalkoztat. Én azt látom, hogy ma a nagyvárosokban összegyűjtik az avart, és aztán teherautókkal viszik el, ilyen nagy zsákokba gyűjtik, és teherautókkal viszik ezt el.
Igen, kertes házakból is, ahol simán lehet egy 2x2 méteres komposzttároló helyet kialakítani. Nem is azt mondom, hogy komposzttárolót, csak a helyet kell kinevezni annak, aztán majd komposztálódik az magától. Tehát nem kell itt feltétlenül ilyen nagy mesterséges építményekben gondolkodni. Ezt ott helyben föl lehetne használni. Én például arra indítványozom a lakosságot, akik védertők közelében élnek, van kertes házok, és akkor a zavar zavarja őket, összegyűjtik, hogy hozzák ki oda hozzám, velem egyeztetve, és a véderdőkben elültetett facsemetéknek a mulcsozására használjuk ezt föl.
De ezt úgy, ahogy van, összeszedik és kiszórják? Vagy ezt például keverik faaprítékkal ezzel-azzal? És ezt azért kérdezem, mert én hallottam olyan szakembert, aki azt mondta, hogy szedjük össze a faleveleket, mert ha nagyon sok falevél van, az ugye elkezd rothatni, káros anyagok szabadulhatnak föl, stb.
Én úgy gondolom, hogy is mondjam, én szeretem az egyszerű megoldásokat, ami az emberek számára könnyen kivitelezhető. Önmagában a falevél az egy abszolút elhalt természetes anyag. Gyakorlatilag a természetnek megvan erre a rendszere, ami ezt szépen lebontja és humusszá alakítja. Ezt el kell helyezni megfelelő helyre, ahol gyakorlatilag le tud bomlani. Ott ráadásul az ilyen facsemeték környékén javítja a mikroklímát, nem engedi kiszáradni a talajt, és hát természetesen a humusz réteget is gazdagítja.
Nekem az jutott eszembe, hogy kibújik a földből a jácint, a narcisz, a tulipán. Ezeket is lehet takarni falevekkel? Tehát ha például fáknak az árnyékában vannak ezek, akkor a lehulló falevelet hagyhatjuk, mert ezek betakarják és védik?
Mindenképpen én azt szoktam mondani, hogy ha valaki tanácstalan, én ugye erdész vagyok, tehát az erdőtől kell tanulni, a természettől kell tanulni, adott esetben elődeinktől, régi paraszti gazdaság példáit is érdemes követni. Tehát engem az mindig jó útra terelt, amikor a természetet, az erdőt megfigyeltem, hogy ott hogy működnek a dolgok. Tehát ezek a úgynevezett geofitonok, tehát ezek az ilyen hagymás évelő növények általában az erdő talajában élnek, tehát ott van a gyökérrendszerük, és amikor ezek elvirágoznak, akkor a föld feletti részek azok elhalnak, és a föld alatt lévő tartalék tápanyagot tartalmazó részeik, a gyöktörzsük vagy hagymájuk, az pedig szépen a föld alatt telel ki. És akkor erre ugye az erdőben ugye ősszel lehull a lomb, ami betakarja. Nyilván az erdő talaj az nem fagy át, mivel a avar az leszigeteli, stb. Tehát szerintem nincs más dolgunk, csak ezt kell utánozni. Tehát a tavasszal kihajtó évelő növények azok majd át fognak törni ezen az avar felületen. Az meg abszolút egy esztétikai kérdés, hogy kinek mi tetszik. Van, aki legerebjézi róla, és akkor a csupasz földből törnek elő, de én úgy gondolom, hogy amikor az avar alól törnek elő ezek a geofitonok, az ugyanolyan szép. Az nekem egy természetesebb látvány, nekem az jobban tetszik. De ez egy divat kérdés egyébként, hogy mi az, ami tetszik. Én azt mondom, hogy csináljunk ökológiai szemléletű divatot. Tehát tessék az az embereknek, ami természetes, ami kisebb ökológiai lábnyomot jelent a mi életünkben.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Szabó Lajos erdőmérnökkel, előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Piros Suzuki-val érkeztem, másnapnál az ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Az az időszak, ami úgymond sebzett, az az időszak, ami mégis tetszett, titkon én visszavárom. Csak táncolj, táncolj velem, mondj pár szót nekem, nekem is túlzottan stresszes a lélegzetem. Piros Suzuki-val érkeztem, másnapnál az ébredtem, megkedveltem. Piros Suzuki-val érkeztem, de füzes rabonyná rekedtem. Mind a banda, velük csúszik az összes ital, ma nekik jut hozzám, veletek lehetek, most őszinte bérletem van a lelkiválság összes vonalán. Neked visszalopom az időt, és elfelejtjük, hogy felejtettük egymást. És hogyha úgy hozzá sós, hogy veled ezt megigézem, ígérem, hogy nem keresek már. Köszönöm, megkedveltem. Piros Suzuki-val érkeztem, de füzes abonynál rekedtem.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátás biztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszan tartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta vasárnap, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a béremelés. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelésének ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra, jegyezte meg. Szóvá tette azt is, hogy ezért a 3000 forintért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon az adminisztrációs teher lesz több, vagy a béremelés mértéke. A magyar közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os növekményen felül további 0,4 ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Botka László polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a 95 év alatt a magyar és európai színház és zenekultúra legnagyobbjai léptek fel a Dom téren. Az 1931-ben útjára indult Szegedi Szabadtéri Játékok máig hű maradt alapító eszméihez, a műfai sokszínűséghez, közölte a polgármester. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dóm téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
Az időjárásról.
Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
A gyűrött utakat odakint.
A felhők fent az égen, kényelmes kis párnák, csak az istenes őcseppekből dob ránk a locsint.
De már nem zavar meg semmi, fényévek sorosan, ezt a pillanatot nem hagyom elmenni. Mert amíg van felettünk égbolt, én megéltem veled ezt a kocifántos, kibogozhatatlan életet. Gyorsan múló évek, gyönge kártya vár, viharban vagyunk ketten, a szélben fecskepár. A világ mindenkit egyenként lassan felzabál, majd megszökünk előre, kiszállunk az Isten ablakján.
kiszállunk az Isten ablakján.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Szabó Lajos erdőmérnökkel arról, hogy mi mindent kezdhetünk a levágott fűvel vagy lehullott lombbal, illetve gorcső alá vesszük a védertőket is. Mi a szerepük, miért fontosak? Én akkor hagytam abba egyébként a lombnak az összeszedését egy idő után, amikor rájöttem, hogy amikor kezd bejönni már a hideg, és nem csak az éjszakai hideg, hanem a nappali is, akkor rengeteg bogárnak ad búvóhelyet. Tehát katicák tömkelege van a lomb alatt. Elalszanak, és a lomb betakarja őket. De hát ugyanígy lehet mondani a rőzsehalmokat is, vagy a hatalmas nagy levélhalmokat, ami alá például a süni be szokott kucorodni. Erre egyébként a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület azoknak is felhívja a figyelmét, akik ugye a városokban azzal foglalkoznak, hogy összeszedjék egyébként zsákokba ezeket a hatalmas nagy lomb kupacokat, hogy óvatosan, mert hogy oda bemásznak a sünik, és ott talusszák a téli álmukat.
Igen, a városi véderdőben például, mióta én vagyok itt a szakirányító, akkor azóta, hogyha van valami kivágás, a gajaknak egy része mindenféleképpen ott marad a helyszínen. Tehát ilyen kisebb-nagyobb kupacokban le van helyezve, és akkor bizony-bizony kapok kritikát, hogy hát mi ez az áldatlan állapot, ez a rendetlenség ebben a véderdőben, és hát bizony itt van nagy jelentősége annak, hogy az embereknek el kell magyarázni, hogy hát ennek bizony jelentősége van ökológiai szempontból. Az emberek jelentős része egyébként ezt elfogadja. Volt olyan 93 éves néni, amikor elmagyaráztam neki, akkor megköszönte, hogy elmondtam, és azt mondta, hogy ezentúl másként fogja nézni ezeket a rőzsekupacokat. De például volt olyan is, akik azt mondták, hogy őket nem érdekli, ők nekik az nem tetszik, legyen rend az erdőben, gerebézzük ki az erdőt, kaszáljuk le az alját, stb.
Nagyon érdekes, mert régen természetes dolog volt, hogy ősszel összehúzták alombot, agaljat és avarégetést végeztek. És fogalmuk sincs az embereknek, hogy ezekkel miket szabadítottak fel a légkörben.
Igen, hát én azt szoktam mondani, hogy a mai élő embernek a legnagyobb problémája az a globális fenntarthatósági és klímaválság, amely nem csak globális szinten lehet erről beszélni, hanem helyi szinten is a bőrünkön, a saját bőrünkön érezhetjük. És én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mindenki elgondolkodjon azon, hogy ő, a kis ember a saját kis életében, ha átgondolja mindennapi szokásait, kitalálja, hogy mit is tehető azért, hogy ez a válsághelyzet ez lazuljon, megszűnjön. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a szemléletünkön is változtassunk, de nem elég csak a szemléleten változtatni, hanem a szokásainkon is kell, a mindennapi szokásainkon is kell változtatni. Életmódbeli szokásokat kell divatszerűen kialakítani, amelyek nem járnak környezetterheléssel, vagy legalábbis egy minimális ökológiai lábnyommal járnak. Mondhatnám itt a szemétnek a kérdését, tehát, hogy minél kevesebb szemetet termeljük, ami van szemét, azt szelektíven gyűjtsük. Itt a házi komposztálásnak a jelentőségéről is beszélhetnék, vagy éppen a helyi kiskertekben történő élelmiszertermelésről. Én szerintem ezek rendkívül fontos dolgok, hogy tényleg olyan szokásokat alakítsunk ki, amelyek nem terhelik a környezetet. És a másik, ami még föl szokott merülni az egyes emberek részéről, hogy ugyan már, hát ezek globális problémák, én egy ember mit tehetek?
A legtöbbet.
A 8 milliárd lakosú földön azért, hogy ez változzon. Én úgy gondolom, hogy igenis ezekből a kis pici lépésekből fog majd összeállni az a változás, aminek be kell, hogy következzék ahhoz, hogy tényleg ez a gyönyörű zöld Kárpát-medencei élettér a magyarságnak, illetve az itt élő nemzeteknek megmaradjon, illetve maga ez a zöld bolygó megmaradjon.
Sőt, a szakemberek mind azt mondják, hogy pontosan az egyes ember tehet a legtöbbet, mert ha minden ember tesz egy kicsit azért, hogy jobb legyen és élhetőbb legyen ez a bolygó, akkor biztos, hogy élhetőbb lesz. tehát nem lehet mindent a nagy multikra, meg a nagy gyárakra fogni, mert hogy a nagy gyárak azért termelnek, hogy az egyes embert kiszolgálják, mert az embereknek szüksége van erre, arra, amarra. Az más kérdés, hogy el kéne gondolkozni azon, hogy mondjuk havonta le kell cserélni a mobiltelefont, vagy sem. De egy kicsit vissza, mi a legjobb természetes mulcs? Mi számít annak? Mert ez is most már a kertészmérnökök által egyre inkább mondott, hogy természetes mulcsot használjunk, és hogy ez ott van a kertünkben. Tehát nem kell ezért máshova elmenni, elég, ha ott vagyunk a kertünkben, és megvesszük mondjuk azokat a gépeket, akár egy aprítógépet, egy gólyaprítógépet, amivel mulcsot lehet előállítani.
Én úgy gondolom, hogy egyszerű házi módszerekkel is lehet mulcsot előállítani. Én úgy gondolom, hogy a legtermészetesebb mulcs az a falevél. Én a saját kertemben lévő fákról lehulló falevelet szoktam összegyűjteni, és a kiskertemben ezt használom föl. Természetesen mindenféle növényi szerves anyag, akár fásszáró, akár lágyszáró, az alkalmas mulcskészítésre, és én azzal a dogmával sem értek egyet, például, hogy a diófalevél abszolút nem alkalmas. Diófalevelet nyugodtan be lehet keverni más falevelekhez, és az is ugyanúgy elbomlik, és betölti, mint mulcs, a megfelelő szerepet egy ilyen kiskertben.
Többször elhangzott az, hogy véderdőt. Miért nagyon fontosak a véderdők? Ugye Kecskemét meglévő zöld felületeinek nagyon fontos részeit alkotják, és a megmaradásuk ugye kulcskérdés egy város életében.
A véderdőknek a városok életében, de egyébként minden település életében egyre nagyobb szerepe van, hiszen ahol az ember mesterséges, beépített, lebetonozott tereket alakít ki, ott mindenhol megjelenik a hősziget hatás. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken, főleg a nyári hőség időszakokban jóval magasabb a hőmérséklet, és gyakorlatilag szinte élhetetlen klimatikus körülmények alakulnak ki. És nagyon fontos az, hogy ezt a bizonyos hősziget hatást mérsékeljük, illetve megtörjük, és ebben minden zöld felületnek, különösen a véderdőknek óriási jelentősége, óriási szerepe van, és én azt mondom, hogy minden talpalatnyi helyre, ahova lehet fákat ültetni, oda fákat kell ültetni a városokba. Nyilván az a jó, hogyha ennek megvan a rendszere, egy hálózata, hiszen ez a garanciája annak, hogy akkor ne alakuljanak ki ezek a hősziget jelenségek.
Bács-Kiskun egyébként fatelepítés, fa ültetés terén élen jár, mert azt olvastam, hogy a II. Világháború utáni erdősítési programnak állítottak emléket például az emlékerdővel. 30 év alatt 530 ezer hektár új erdőt telepítettek, és 470 ezer hektárt felújítottak, a legtöbbet egyébként Bács-Kiskun megyében.
Igen. Ez egy valós történet. Nem véletlen, hogy a Bács-Kiskun megyeiek talán a legérzékenyebbek voltak erre a témára, hiszen ennek történelmi gyökerei vannak. Itt ezen a vidéken egyfajta homok altalajú vidékről van szó. A török idők után annyira lecsökkent az erdősültség, hogy sok helyen futóhomok alakult ki, és a háborúk időszakában is folyamatosan a tuberkulózis, mint betegség. Tehát ezek a légúti betegségek, ezek nagy arányban jelen voltak. Tehát kifejezetten az emberek egészségének a védelme szempontjából kezdtek el fákat ültetni, és komoly programok voltak erre vonatkozóan. Természetesen az erdészek élen jártak ebben a történetben, hogy ezt úgymond nagyüzemi módszerekkel is ezeket a faültetéseket fölpörgessék, és hát ezért is van az, hogy nem Bács-Kiskun megyének az erdősültsége ma már a legalacsonyabb, viszonylag sok erdőterület van Bács-Kiskunban, bár hozzá kell tennem, hogy mostanában vannak az erdősítés ellen érvelők is, akik azt mondják, hogy hát bizony az erdők azok sokkal többet párologtatnak, mint például a gyep felületek, és a vízkészleteknek a fokozatos kihasználásával járnak együtt. Én azt mondom erre vonatkozóan, hogy egy lakóterület, egy lakóövezet esetében szinte létkérdés az, hogy ott legyenek fák. Igenis, az emberek védelme érdekében rendkívül fontos, hogy a városaink, a településeinket fákkal, véderdőkkel vegyük körbe, és a lakó helyünkön, konkrétan a házak közelében is minél több árnyat adó fa legyen, ami nem csak széndioxidot köt meg, hanem olyan helyi klímakiegyenlítő hatással bír, aminek következtében elviselhetők ezek a hőségidőszak nyári hónapokban.
Ha a mostani időjárási viszonyokat nézzük, és ez valószínűleg fokozódni fog, tehát, hogy egyre melegebbek a hónapok, egyre kevesebb a csapadék, főleg a nyári időszakban, akkor jelentősen átalakulhat egyébként Magyarország tájképe is? És itt a fákra gondolok elsősorban, hiszen az idei nyár, a 2024-es nyár megmutatta, hogy például vannak olyan fafajok, amelyek nagyon megsínlették ezt a csapadékhiányos időszakot. Itt a nyírfákra gondolok, a hársakra gondolok, talán az ezüsthárs volt az, amelyik a legtovább bírta. A legtöbb hárs az már júniusban elkezdte hullatni a lombját. A fenyőkről meg már nem is beszélek, amelyek tönkrementek Magyarország egyes területein.
Igen, ez egy valós probléma. Az erdészek most már egyre komolyabban szembesülnek itt a klímaváltozásnak a következményeivel. Bizony Bács-Kiskunban is, Békés megyében is, de az ország minden területén lehet egyre nagyobb aszálykárokat megtapasztalni, és van, ahol konkrétan erdőrészletek pusztulnak ki több hektáron. Ez tényleg egy valós probléma, tehát egy kicsit újra kell értékelni szakmai szempontból is mind az erdőtelepítési lehetőségeinket, mind az erdőfenntartási lehetőségeinket. Bizony minden fafajnak megvan a klímaigénye. És vannak olyan fafajok, amelyek kedvezőtlenebb, szárazabb, klimatikus viszonyok között is meg tudnak élni, másoknak kifejezetten a humid, nedves klímák a kedvezőbbek. Itt van például a bükknek a kérdése, ami a legmagasabb térszintekben, a leghumidabb klímákban érzi jól magát Magyarországon, és hát bizony itt a erdész professzoraink már előre vetítik, hogy gyakorlatilag például a bükk fafajnak a térfoglalása az gyakorlatilag töredékére fog csökkenni Magyarországon. Nyilván ez minden fafajra igaz, hogy a jelenleg térbeli helyfoglalásuk az meg fog változni. Valószínűleg az erdősztyepp klíma az egyre nagyobb területen lesz jellemző, a cserestölgyes klíma szintén egyre nagyobb területen, tehát a bükkös klíma és a gyertyános tölgyes klíma azok fognak erőteljesebben csökkenni, illetve visszaszorulni. Nyilván ez elgondolkodtat mindenkit. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit jobban oda kell figyelni a természetes folyamatokra. Amit tehetünk az, hogy minél diverzebb erdőket hozunk létre, minél fafajgazdagabb erdőket hozunk létre, és adott esetben, ahol az erdőállomány nem tud zártan fönnmaradni, azokat a területeket is becsüljük meg, még ha csak ott egy cserjés van, vagy ha éppen egy gyepfolt, tisztás folt alakul ki egy erdőben, azt is meg kell becsülni. A másik meg az, hogy én érzem a felelősségemet. Tehát én már egyetemista koromban süni klubot szerveztem gyerekeknek, azért, mert akkor is már eltökélt voltam abban, hogy igenis az embereknek a környezeti szemléletén változtatni kell. Egyre többen vagyunk a Földön. Az az igazság, hogy az emberek keresik a boldogságot, és sokszor nem helyes úton járnak. Tehát azt hiszik, hogy az anyagi javak, ez az állandó pörgés, hogy majd az vezet a boldogság irányába, hát ezek az emberi gyarlóságból fakadnak. Na de hát ez megint csak messze vezet, hogy erről elbeszélgetni, de én azt mondom, hogy lassítani kell, egy kicsit saját magunkra is, meg a természetre is jobban odafigyelni.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a mulcsolásról, a lombkomposzt készítésről és a véderdők szerepéről beszélt Szabó Lajos erdőmérnök.
Néha olyan, mintha a kezedbe lenne a sorsod, néha olyan, mintha te cibálnád őt, néha úgy érzed, hogy a marsalbotot a tarisznyádban hordod, néha másod sincs, csak szabad időd. Néha olyan, mintha hatalmadban állna, hogy az időjárás mit is tartogat. Néha azt érzed, hogy a forgószélben tolpieként sodrodsz, és a legrosszabbkor ér az alkonyat. Néha porszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen, van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Néha céltábla vagy mesterlövész máskor, néha ráébredsz, hogy nem te döntöd el. Néha azt gondolod a legjobb, hogyha aláveted magad, és aztán úgy döntesz, hogy ellenkezni kell. Néha porszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen, van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. De vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Van, hogy hogy semmilyen. Szerencsétlen, szerencsés egy flótás. Neked unatkozni már sosem lesz időd. Hogyha erős vagy, hogyha gyenge, mindig jól jársz, mert a végtelenbe táncolhatsz a végletek között. Néha borszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Néha porszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Van, hogy semmilyen.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.